Csak Istennél csendesül el az én lelkem, csak tőle kapok segítséget. Csak ő az én kősziklám, szabadítóm, vigasztaló Istenem, nem ingadozom sokáig. Ami délután Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Drága mennyei édesatyánk, meghódol a mi lelkünk te előtted a délután csöndjében, amelyet tudjuk, hogy azért készítettél el a mi számunkra, hogy értünk legyen, és hozzánk szólhasson a ma délutáni Isten tisztelet is. Köszönjük, édesatyánk, azt az atyai gondviselésedet, amelyel körül tudsz ölelni bennünket, és hordozni tudsz bennünket életünk minden idejében. Köszönjük, hogy a mai nyugodalom napján is így tapasztalhattuk hordozó szeretetedet, kegyelmedet, és köszönjük azt, Úrunk, hogy Te szólni kívánsz hozzánk, mert van mondani valód a mi életeink számára. Úrunk, engedd meg, hogy ennek hogy tudjunk újongani, hogy legyen ez öröm a mi számunkra, hogy Istennek van üzenete, van mondani valója, van elkészített lelki tápláléka nekünk. Így kérünk, Urunk, hogy tégy bennünket készé arra, hogy igédet be tudjuk fogadni. De látod, Urunk, hogy mennyi minden van a mi szíveinkben és gondolatainkban. Jöjj és segíts nekünk, Urunk, hogy ki tudjunk tenni mindent, ami belül feszít, terhel, amely aggodalommal tölti el az életünket, hogy hogy tudjuk letenni a te kezedbe, hogy aztán a te kezedből azt az éltetet, azt az erőt tudjuk elvenni, amely a mi életünket újjá tudja szülni. Így kérünk, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, hogy a délutánnak ebben az órájában is töltsd ki ránk kegyelmedet, szeretetedet, örömödet és békességedet, hogy úgy élhessük meg a délutánnak óráját, hogy célba jutottunk, mert Istenhez hazatalált a lelkünk. Így hallgasd meg mindnyájunk könyörgését az Úr Jézus Krisztus érdemében. Amen. Kedves szeretett testvérek, Istenünknek igéjét olvasom a mai napra rendelt új szövetségi ige szakaszból, a Bibliolvasó vezérfonal útmutatása szerint a Filippi levél 3. részéből a 12-től a 14-ig terjedő versekből, majd olvasom még Istenünknek igéjét Máté evangéliumának 26. részéből, a 39. versből, és Lukács evangéliumának 23. részéből, a 46. versből. Pál mondja, nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek, ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak neki feszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Ekkor Jézus így szólt, Atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár, mindazonáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amint te. Majd ekkor Jézus hangosan felkiáltva ezt mondta, Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. Kedves szeretett testvérek, csodálatos az az életenergia, az a biosz, az a biológiai erő, amely betölti a látható világot, az egész világegyetemet. Ez egy olyan óriási energia, amely hordoz, lendületben tart, fenntart, legalábbis látszólagosan, mintha önfenntartó világban lennénk, de nagyon jól tudjuk, hogy önmagában véve nincs energia, hanem valakinek ezt át kell adnia, valahonnan ennek fakadnia kell, amely táplálja és fenntartja és bölcsen igazgatja mindezeket. Mindazonáltal, amíg a világ és benne a személyes ember meg nem találja azt az erőt, azt az éltető szemét, Istent, aki erő és hatalom, addig az embernek minden célja, minden, mint egy katalizátor, arra buzdít bennünket, hogy célba érkezett emberek legyünk. Éppen ezért nincs nyugtunk. Nap napot követ, esztendőre esztendő jön, Meglepődünk, mikor már évtizedek telnek el fölöttünk, és mi is nagyon sokszor úgy tudunk megnyilvánulni, mint Pál, hogy nem mintha már a célnál volnék, még mindig nem vagyok ott. Még mindig nem értem célba. Nagyon sokan, akik egész életükön át különböző tanulmányokat folytatnak, egyre bölcsebbeké lesznek, és be is fogják látni azt, hogy minél többet tanul az ember, annál jobban rádöbben arra, hogy még mennyi mindent nem tud. Soha nem tud célba érni. Bármennyi tanuljon az ember, bármennyi ismeretet sajátítson el, nincs az az idő, nincs az a tankönyv, nincs az a tudós, aki minket mindenre meg tudna tanítani, mert mindig jön új, mindig van új szelete az életnek, új ismerete a világnak, nem tudjuk bekebelezni, nem tudunk célba érkezni. És aztán, amikor a mindennapi életünkre tekintünk, akkor ott is éppen ezt látjuk, hogy szeretnénk rendezett életet élni, rendezett kapcsolatokban, rendezett szeretett kapcsolatokban, és bármennyire is törekszünk erre, nagyon sokszor úgy készülünk az úrvacsorai közösségre, és úgy állunk meg ott az úrasztalánál, hogy Uram, ha ma szólítanál el, még nagyon rendezetlen lenne az életem. Még mindig nem vagyok a célnál. Még mindig nem tudtam célba jutni. Még mindig vannak emberek, akikre neheztelek, vagy akik én rám neheztelnek. És aztán az embernek ez a végtelen vágya, a célba érkezésnek a vágya valahol éppen azért van ott az életünkben és a szíveinkben, mert szeretnénk végre megnyugodni. Ez minden célba jutásunknak az alapja. Szeretnék végre letenni minden terhet. Szeretnék végre békességre találni. És kedves testvérek, az a rossz hírem van, hogy ebben a látható földi világban nincs olyan, hogy célba jutott ember. Nincs, nem létezik. A maga fizikai valójában, a maga elmúló világi voltában az ember soha nem tud beteljesedni, és soha nem tud célba jutni. De mégis van egy csodálatos örömhírünk, hogy a mi belső emberünk, a lelki ember tud célba jutni, mégpedig akkor, hogyha megtalálja Istenben az ő békességét, mert az Úr Jézus is azt szeretné, ha mi célba érkezett emberek lennénk. Nagyon sok helyen arról olvasunk, hogy az Úr azt mondja, azt akarom, hogy a ti örömötök teljes legyen. Beérkezzetek abba az élet helyzetbe, amelyben elmondhatjuk, hogy teljes öröm van te nálad. Jézus ezt akarja. Azt is szeretné, hogy az ő békessége a miénk legyen. Hát ehhez is célba kell érni, mégpedig haza, Isten szerető lelkéhez. És amikor az Úr Jézus így akar bennünket segíteni, célba juttatni bennünket, látnunk kell, hogy ő maga is egy célra törekvő életet élt, mert az volt a célja, hogy az Isten országát és az Atya akaratát célba juttassa, megélje, láttassa, élővé tegye minnyájunk számára. De ő erről nem csak beszélt, kedves testvérek. Az ember annyira gyarló, hogy mi sokszor megelégszünk azzal, hogyha úgy kinyilatkoztatunk dolgokat, elmondtam. Meg is elégszünk magunkkal, hogy milyen jól látjuk a világot. Hogy milyen jó az, amit mi elgondoltunk, és aztán utána lemarad a szó utána tett, lemarad a kéz, lemarad a láb, és valahogy soha nem jutunk célba. Az Úr Jézustól azt a két ige helyet olvastam fel, ahol ő maga is célra törekszik, és azt mondja, hogy Atyám, hogyha lehetséges, múljék el tőlem ez a keserű pohár, mindazonáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amint te. Van ennél nagyobb életcél, kedves testvérek? Mi valósuljon meg az életben? A legtöbb ember azt mondja, hogy amit én akarok. Az a legalapvetőbb cél. Nagyon sokszor még házasságon belül is. Hol a feleség, hol a férj, hol a nagyszülők, Mindenki azon manőverezik, hogy az ő célja legyen megszentesítve, és az valahogyan, ha búvópatakként is, de célba jusson, és az legyen, amit ő akart. Az Úr Jézus nem így gondolkodik, Atyám, amit te. Óriási különbség. Ez csak a célba jutott ember, a lelkileg békére talált ember tudja kimondani, hogy el tudom engedni azt, amit én akarok, hogy el tudom engedni az én célomat, le tudom tenni, és szabaddá válok arra, amit az Isten akar, mert ő nem abban a béka perspektívában látja az életet, amiből mi, lentről, hanem egészen fentről látja az élet perspektíváját. Mikor fogunk felszabadulni arra, kedves testvérek, hogy elhiggyük Istennek, hogy amit ő akar, az a jó, és hogy az vezet célba, amit ő elhatározott, amit ő eldöntött. A mai napra szóló Ószövetségi ige szakaszban, a Prédikátor könyvének 9. részében ezeket a gyönyörű gondolatokat olvashattuk ma. Azt mondja a Prédikátor, mindezt megfigyeltem, mert tisztán akartam látni mindezt, hogy az igazak és a bölcsek minden munkájukkal együtt Isten kezében vannak. Az ember azt sem tudja, hogy szeretet vagy gyűlölet vár rá. Minden előtte van. Minden érhet mindenkit. Ugyanaz történhetik az igazzal és a bűnössel, a jóval, a tisztával és a tisztátalannal. De az igazak és a bölcsek minden munkájukkal együtt Isten kezében vannak. De csodálatos ez a kéz, drága testvérek, ez mindennel felér, mindennel vetekszik, mindentől nagyobb ez a kéz, az Isten keze. Még az Úr Jézus is ebbe kapaszkodik nagy csütörtök este, pedig Jézusnak volt bölcsessége, volt hatalma, mégis ezt a drága atyai kezet ragadja meg nagy csütörtök este, abból merít erőt, abba kapaszkodik. És amikor nagypénteken a golgotai keresztvál szenved, úgy fogja kilehelni a lelkét, hogy nem lát biztosabb pontot a földön és a mennyen, csak egy biztos pontot az atya kezét, és ezért azt mondja, hogy Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. Mi is a lélek, az emberi élet székhelye, ahonnan megszületnek a gondolatok, aki én vagyok, az identitásom, az önazonosságom, a világképem, akitől én lehetek, a test változhat. Az évek múlásával nagyon sok minden megváltozhat rajtunk, aztán érhet minket baleset, hány ember társunknak plasztikai műtétre van szüksége. Vannak, akiken az élet úgy átmegy, hogy néhány évtized alatt senki nem ismeri fel őket. Egy alkalommal, amikor kórházban voltam a traumatológián, egy asszonykát hoztak be az éjszaka, és mellém fektették be, nem volt egy nagy élmény, mert szegény eléggé alkoholos állapotban volt. Mindent elkövettek érte, de olyan rosszul esett el az éjszaka ebben az állapotban, hogy nem tudták elállítani a vérzését, amely a fülén keresztül történt. Nagyon durván bántak vele, azt meg kell hagyni, és a szobatársak is mindnyájan műtétre vártunk, vagy előtte, vagy utána voltunk, és zaklatottá váltunk, mert azt láttuk, hogy egy ember, akinek egyébként biztos semmi baja nincsen, csak éppen nem bírt magával, az alkoholhoz nyúlt, és aztán ez lett belőle. És az ember elkezdi gyártani a maga elképzeléseit, a maga vágyait, a maga kérdéseit, de leginkább nekünk nem kérdésünk szokott lenni, hanem egyből válaszunk meg véleményünk. És amikor ez az asszonyka jobban lett, kicsit kisimultak a vonásai, szemközti ágyról az egyik szobatárs megkérdezte, hogy Terike, te vagy az? Én. Együtt dolgoztak. Hosszú éveken át. És azt mondja a szobatárs, hogy te voltál nálunk a legjobban öltözött nő. Te néztél ki a legjobban, mindenki megfordult utánad. Mond, mi történt veled? Hát csak annyi, hogy mind a két mellében rákos daganatokat találtak. Csak annyi, hogy a nagy műtétek után teljes áttétet diagnosztizáltak nála, és miután teljesen elszakadt nála a fonál, mert elmondták, hogy már csak nagyon rövid ideje van hátra, szerencsétlen az alkoholhoz nyúlt, de még esni sem tudott szerencsésen, és ott landolt a traumatológián. Mennyire igaza van a példabeszédek könyvének és a prédikátornak? Nem tudjuk, mi van előttünk, bármi megtörténhet velünk. A jó épp úgy, mint a rossz, az örömteli dolog épp úgy, mint amely bánatot hoz az életünkbe. De aki az Isten kezében van, arra az Istennek gondja van. És ezt láthatjuk az Úr Jézus életútján, aki meg tudja ragadni az atyai kezet, aki mindent le tud tenni az atya kezébe, egész életét, életének minden fajsúlyát, örömét, bánatát, félelmét, aggodalmát. Kedves testvérek, azt az atya kézen fogva vezeti és hordozza, és azt ígéri még a Zsoltárok könyvében, és aztán ez teljesedik be az új szövetségben, hogy bölcsé teszlek téged, és megtanítalak az útra, amelyen járnod kell, és szemeimmel tanácsollak téged. Milyen gyönyörűen tanácsolta az Úr Jézust, micsoda bölcsességet adott neki, a Szent Háromságnak a titkát milyen gyönyörűen hordozta az Úr Jézus a földi szolgálatában. És azt láthatjuk, hogy aki éltébe is az atya kezében pihen, arra az atyának gondja van a halál utáni életben is. Mert azt halljuk az Úr Jézusról, hogy nem hagyta őt az atya, hogy az ő szentje rothadást lásson. Isten nem csak addig emlékezik rólunk, amíg élünk. Isten emlékezete soha nem csalja meg őt, örökkön örökké emlékszik ránk, a be nem vallott bűneinkre is, mert azokra igen, amit nem tudunk letenni. Amit leteszünk, azt mintha el se követtük volna, azt mondja, hogy hátunk mögé veti, és valahol ezt ragadja meg Pál apostol, amikor csodálatosan azt mondja, egyet teszek, ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak neki feszülve futok egyenest a cél felé. Hogyan tud az ember kiegyensúlyozottá válni a földi életben? Mi nagyon sokszor úgy gondoljuk el, kedves testvérek, hogy a körülményeket kell megváltoztatni, és akkor na majd, akkor történik valami, mint egy magától jövő következményként. Hát nagyon sokan belevágtak már ebbe. Úgy gondolták, hogy ha kifestetik az otthonukat, akkor minden más lesz. Hát ez nem így van. Aztán van, aki úgy gondolja, hogy ha elmegy néhány napra pihenni, akkor majd úgy minden helyre áll. Hát ez megint nem így van, mert ahova megyünk pihenni, oda visszük a lelki batyunkat. Jön velünk a gondunk, a problémánk, mindaz, ami otthon is feszített. Éppen ezek arra világítanak rá, drága testvérek, hogy nekünk nem a külsőket kell egyengetni, nem külsődleges célokban kell csupán gondolkodnunk, hanem belső célokban, és ha a belső ember Istenre rátalál, akkor egy olyan bázisra, egy olyan nyugalmi pontra, egy olyan teljességre tud rátalálni az ember, amelyből, ha kiindul, amelyből, ha erőt merít, akkor éljük át az Ézsaiási igét, hogy akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Hát ez a titka az erő megújulásnak, hogy Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. Ez a titka a mi jövendünknek, örök életünknek, minden napi boldogulásunknak, hogy bevonom-e, be tudom-e vonni ezt a drága atyai kezet a mindennapokba, meg tudom-e nyugtatni a kezemet az ő kezébe. Nagyon sokszor, amikor hittanórákon a gyerekeket imádkozni tanítjuk, akkor mindig úgy próbáltam elmagyarázni a gyermekeknek, hogy ugye, miért kulcsoljuk össze a kezünket, azért, mert a mi emberi kezünk egymagába erőtlen, de amikor az Atya kezébe belekapaszkodunk, akkor éljük át az imádság legszentebb pillanatait, hogy nem vagyok egyedül, mert az Atya velünk van. Ez az imádság titka. Ez a legszentebb együttlét Istennel. És amikor ezt átéljük, akkor Isten megnyitja számunkra, akár még az eget is, mint ahogyan megnyitottam az új szövetség embereinek is, hiszen láthatjuk az ak Simeont, hogy telve lehetett volna nyugtalansággal, békétlenséggel, mert még mindig nem látta meg, amit az Isten megígért neki, az üdvözítőt, a megváltót, és nincsenek véletlenek, nem véletlenül megy ő a jeruzsálemi templomba. Ő várta a Szentlélek ajándékát, és a lélek vezette oda abban az órában, hogy övé lehessen az élet legnagyobb öröme, legnagyobb megnyugvása, legnagyobb célba érkezése, mert ez lesz a nagy célba érkezés, amit az ak Simeon el fog mondani. Uram, mostan bocsátod el a te szolgálat ígéreted szerint békességgel, mert látták az én szemeim a világ üdvösségét. Kedves testvérek, nagyon szomorú, amikor emberi életek úgy záródnak le a földi világban, hogy nem látták meg a világ üdvözítőjét. Nagyon szomorú, hogy nem volt találkozásuk, nem volt célba jutásuk lelkileg a názáreti Jézus Krisztusban. Valahol rajtunk is múlik, én úgy érzem, a legnagyobb akarat az Istenéde. Vajon a családunkat szívünkön tudjuk-e hordozni? Vajon cél-e a számunkra, hogy a gyermekek, az unokák, a szeretteink célba jutott emberek legyenek, amennyire rajtunk múlhat, hogy megemlítem, hogy közel viszem hozzá, hogy imádkozok érte? Ez a legalapvető missziói küldetés, amit az Úr Jézus mindenkinek ad. Isten adja meg nekünk azt a boldogságot, hogy az Atya kezét ezen a délutánon is meg tudjuk ragadni, meg tudjuk fogni. Nagy szükségünk van rá, kedves testvérek, mert ha kimegyünk innen a templom ajtón keresztül, nem tudjuk, hogy a jövő hét is mit fog hozni számunkra. Nagyon sokan tudják, hogy 2 szabad napot. Hát igen, de mivel fogjuk megtölteni? Mi lesz annak az értelme? És mit fogunk kezdeni a gondjainkkal abban a 2 szabad napban? Ugye, akik dolgoznak, ez azokra érvényes. Az Atya keze legyen ott az életünkben, és tudjuk megküzdeni a legnehezebb tusát. Atyám, ne az legyen, amit én akarok, pedig mennyi mindent akarnánk. Mennyi mindent eltervezünk, mennyi mindent célba akarunk juttatni. Sokszor szinte véresre törjük koponyánkat, ahogyan a Reményik vers idézete is mondja a Kegyelem című versben. Neki feszülve kész az ember mindent oda áldozni egy-egy tervének a megvalósulásáért. De vajon Isten akarja-e ezt? Vajon áldás lesz-e rajta? Ha le tudom tenni a kezébe, akkor igen, Atyám, az legyen meg, amit te akarsz. Nagyon sokszor az ember tehetetlenül áll meg a temető kertjében, vagy éppen itt templomunkban, amikor gyászesetből kifolyólag vagyunk itt, és a ravatal mellett kell, hogy innen elhangozzék az evangélium. Nagyon sokszor az emberek nem tudnak mit kezdeni azzal a ténnyel, hogy nincs többé ott a családban az a drága kéz. Egy édesapának, egy édesanyának, egy házastársnak, vagy éppen egy gyermeknek, rokonnak a keze. Nincs többé, nincs mit bevonni a családba, nincs mit megragadni, nincs lehetőség kifejezni a szeretetünket, az igényünket. Csodálatos dolog, hogy csupán egy kéz, mennyi mindennek a hordozója, micsoda üzenete van ennek a kéznek. Talán az Úr Jézus éppen ezért is gyógyította meg a sorvat kezű embernek a kezét, amikor felbuzdította arra, hogy emeld fel a kezedet, nyújtsd ki, és valóban ki tudta nyújtani, mert a kézbe benne van a munka, benne van a szeretet, benne van a segítségnyújtás, és benne van hitünk kifejeződése is, hogy lehet áldani az Urat, lehet imádságba hozzátérni, és Isten áldja meg a kezeinket, hogy ezek felülről kapjanak erőt, és tudjunk velük felfelé mutatni, miközben a lelkünk hazatérve boldogan mondja egy egész életen át, és ezt őrizzük meg életünk utolsó pillanatáig is. Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. Így legyen. Amen. Drága mennyei édesatyánk, áldunk és magasztalunk téged, azért, hogy teljes mértékben közel akarsz jönni mi hozzánk, és ezért nyújtod a te kezedet, nem csak az igédet, hanem tudod, hogy nekünk embereknek mennyire szükségünk van testi módon is a te közeledésedre, hogy érezhessük, hogy kezet nyújtasz felünk, hogy megragadhatjuk, hogy az életünkbe tudhatjuk a gondviselő atyának a jelenlétét. Úrunk, magasztalunk az Úr Jézus szavaiért, hogy láthatjuk az ő célra törekvését, célba jutott életét, amely betöltötte azt a futást, amit Úrunk, te az ő számára elvégeztél érettünk. Tudjuk, Úrunk, hogy a mi életeink felül is van rendelésed, hogy mit szeretnél a mi életünkön keresztül kimunkálni a családunkba, és ott, ahová helyeztél bennünket. Kérünk, Urunk, hogy miközben sokszor belefáradunk önző céljaink megvalósításába, józaníts ki bennünket, hogy fel tudjuk emelni a tekintetünket, és meg tudjuk látni a te céljaidat, amelyek nem öncélúak, nem önzőek, hanem amely a nagy világ mindenség céljába szerkeszti be a mi porszemnyi életünket, hogy célba juthasson. Így könyörülő irgalmadat kérjük, Urunk, a látásért, az engedelmességért, az odaszántságért, hogy mi is az Úr Jézust követve le tudjuk tenni a te kezedbe az akaratunkat, a céljainkat, és az egész lelkünket is. Így szeretném most is letenni a te atyai kezedbe a gondjainkat, a bánatainkat, a félelmeinket. Szeretnénk oda simulni atyánk a te kezedhez, és oda tenni mindazt, ami fontos, ami számít ebben a földi életben, a mindennapi kenyérrel bezárólag. Így kérünk, Urunk, hogy legyen gondod a mi gyülekezetünkre, legyen gondod a gyászolókra, és mindazokra, Urunk, akik segítségül hívják a te nevedet. Irgalmazó szereteteddel, áldó kezeddel maradj mindnyájunkkal. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.